Stephen King. 12. Morris azon a vasárnap estén egy újabb netkávézót látogat meg, és gyors kutatást végez. Mielőtt megtalálja, amit akar, előhalásza azt a noteszlapot, amelyre Peter Saubers mobil számát írta, és lefirkantja Andrew Halliday címét. A Coleridge utca a Westside-on van. A 70-es években polgári környék volt, fehér sziget, amelyben minden ház igyekezett kicsit drágábbnak tűnni, mint amilyen valójában volt. Ennek eredményeképpen csak nem egyformák lettek. Egy gyors böngészés a helyi ingatlan közvetítők oldalain kiderítette, hogy a dolgok nem nagyon változtak, noha azóta épült egy drágább bevásárlóközpont, a Valley Plaza. Lehet, hogy Andy kocsija még mindig a háza előtt parkol. Természetesen a bolt mögött is állhat, bár ezt Morris nem ellenőrizte. Az istenit, az ember nem ellenőrizhet mindent. Már ez valószínűtlen. Miért fáradna valaki azzal, hogy 4,5 kilométert vezet minden reggel és ugyanennyit vissza minden este csúcsban, amikor $10 vehet egy 30 napos vagy 50 egy fél éves buszbérletet? Morrisnál ott vannak öreg haverja házának kulcsai, bár nem áll szándékában használni őket. A házban nagyobb valószínűséggel van riasztó, mint a Börcs utcai központban. De nála voltak Andy kocsijának a kulcsai is, és egy autó még hasznos lehet. Visszagyalogol a Bogárszar udvarházba, abban a szent meggyőződésben, hogy McFarland ott fogja várni, és nem elégszik meg azzal, hogy Morris belepisíjen a pohárkába. Nem, ez alkalommal nem lesz elég. Ez alkalommal feljön a lakásába, és amikor ezt teszi, megtalálja a táskákat, bennük a lopott számítógéppel, a véres ingel cipővel, és az öreg haver asztaláról származó pénzes borítékkal egyetemben. Meg fogom ölni, gondolja Morris. Aki most, ő legalábbis úgy gondolja, Morris az ordas. Csak hát nem használhatja a pisztolyt a Bogárszar udvarházban, igen sokan tudják, hogyan szól a pisztoly, még akkor is, ha öreg haverja P-238-as buzis kis fegyveréből csak egy halk puk jön ki. A baltát pedig Andy irodájában hagyta. Azzal persze nem dolgozhatna akkor se, ha nála lenne. McFarland akkora, mint Andy, de egyáltalán nem olyan vizenyősen kövér, mint Andy. McFarland erősnek látszik. Semmi baj, biztatja magát Morris. A szar is le van szarva. Mert egy öreg farkas, ravasz farkas, és most erre van szükségem. Furfangra. McFarland nem várja az előtérben, de mielőtt Morris megkönnyebbülten felsóhajthatna, már beleveszi magát a rögeszme, hogy a pártfogó felügyelő odafönt várja. Még csak nem is a folyosón. Valószínűleg van tolvaj kulcsa, amelyel beléphet az összes hitvány vizeletszagú odúba. Próbálkozzál. Csak próbálkozz velem, te szemét. De az ajtó zárva, a lakás üres, és nem úgy fest, mint amit átkutattak, bár feltételezhető, hogy McFarland óvatosan csinálta. Fortélyosan. Aztán lehülyézi magát. Ha McFarland átkutatta volna a szobát, két zsarúval várna Morrisra, és bilincs lenne náluk. Ennek ellenére kinyitja a szekrény ajtaját, hogy lássa, ott vannak-e a táskák, ahol hagyta őket. Ott vannak. Kiveszi a pénzt, megszámolja. $640. Nem sok. Megközelítőleg sem annyi, mint amennyit Rothstein széfjében találtak, de azért nem rossz. Visszateszi, behúzza a cipzárt a táskán, aztán leül az ágyára, és kinyújtja a kezét. Reszket. El kell vinnem ezt a cuccot innen, gondolja, méghozzá holnap reggel. De hová? Lefekszik az ágyra, és a mennyezetet nézve gondolkodik. Végül elalszik. 13. Hétfőn hajnalban tiszta és meleg az idő. A City Center előtti hőmérő 21 fokot mutat, holott még föl sem kelt egészen a nap. Az iskolákban tart a tanítás, és ez így is marad még 2 hétig, de ma lesz a nyár első igazi kánikulája, az a fajta, amikor az emberek a tarkójukat törölgetik, hunyorogva sandítanak a napra, és a globális felmelegedést emlegetik. Amikor Hodges 8:30-kor belép az irodájába, Holly már ott van. Beszámol neki az esti telefonbeszélgetéséről, amelyet Tinával folytatott, és megkérdezi Hodges-t, felhívja Howard Rickert, vagyis Rickit a hippit, Hát, ha mondott neki Pete a pénzről valamit. Hodges egyetért, és közli Hollyval, hogy ez jó gondolat. A nő felragyog. Bár azt gondolja, hogy Rick erre nem lesz szükség. Ha nem tud kivallatni egy 17 éves srácot, egy olyat, aki majd belepusztul, hogy beszélhessen valakivel arról, ami majd agyon nyomja, akkor itt hagyja ezt a munkát és leköltözik Floridába, számos nyugalmazott rendőr hazájába. Megkéri Hollyt, figyelje a Saubers srácot a Garner utcában, amikor ma délután vége a tanításnak. A nő beleegyezik, amennyiben nem neki kell beszélni a fiúval. Nem kell, nyugtatja meg Hodges. Ha meglátod, annyi a dolgot, hogy felhívsz. Megkerülöm a háztömböt és elébe vágok. Van képünk róla? Fél tucatnyit letöltöttem a gépemre. 5 az évkönyvből való, 1 pedig a Garner utcai könyvtárból, ahol diákmunkát végez. Gyere, nézd meg! A legjobb fénykép egy portré, amelyen Pete Saubers nyakkendőt és sötét sportzakót visel, a felirat szerint a hallgatói önkormányzat 15-ös alelnöke. Sötét hajú, jó képű. A hasonlóság a húgával nem feltűnő, ugyanakkor letagadhatatlan. Értelmes, kék szemében, amellyel nyugodtan néz Hodgesra, a humor parányi szikrája bujkál. El tudod küldeni ezt e-mailen Jeromnak? Már megtörtént, mosolyog Holly, és Hodges arra gondol, mint mindig, hogy gyakrabban kéne tennie. Amikor mosolyog, Holly csak nem szép. Egy kis festék a szemére, és valószínűleg az is lenne. A mindenit, de jó megint látni Jeromot. Mi a dolgunk ma délelőtt, Holly? Van valami? Bíróság 10-kor, a testisértés. Ja, igen. Az ürge, aki megdorgálta a sógorát. Belson a barom bunyós. Nem szép dolog csúfolni másokat, jegyzi meg Holly. Ez valószínűleg így van, de a bíróság mindig bosszúság, és ma különösen nagy megpróbáltatás oda menni még akkor is, ha valószínűleg nem tart tovább egy óránál, ha csak Wiggins bíró le nem lassult Hodges aktív ideje óta. Pete Huntley FedExnek hívja Brenda Higgins-t, mert mindig időre hozott ítéletet. A barom bunyós James Belson az a fajta, akinek a képe a fehér szemét kifejezés mellé kívánkozik az értelmező szótárban. Az Edgemont sugárút környékén lakik, amit Hilly-Billy mennyországnak is hívnak. A város egyik márka kereskedése felfogadta Hodges-t, hogy szerezze vissza Belson Acura MDX-ét, amelynek törlesztését Belson pár hónapja egyszerűen abba hagyta. Amikor Hodges megérkezett Belson roskatak házához, a bunyós nem volt otthon, az autó sem. Mrs. Belson, egy viharvert hölgy, akit nem igen lehetett mivel megijeszteni, azt mondta, hogy az akkurát a bátyja, Howie lopta el. Megadta a címét, amely ugyancsak a Hilly-Billy mennyországban volt található.
Nem szeretem Howie-t, mondta, de jobb, ha odaér, még mielőtt Jimmy megöli. Ha Jimmy dühös, akkor nem foglalkozik a beszéddel egyből üt.
Amikor Hodges megérkezett, James Belson csak ugyan Howie-t kalapálta. Egy gerevjenyelet használt hozzá, a kopasz fején verejték csillogott a napfényben. Belson sógora a saját gazos autó felhajtóján feküdt az akkora hátsó lökhárítója mellett, teljesen hatástalanul rugdosott Belson felé, és a kezével próbálta védeni vérző arcát és törött órát. Hodges Belson mögé lépett, és lecsendesítette a vidám suhival. Az akkora délre a márka kereskedésnél volt, a barom bunyóst bevitték garázdaságért.
Az ügyvédje rossz fiúnak fog majd leírni, mondja Holly. Meg fogja kérdezni, hogyan fékezted meg Mr. Belsont. Erre föl kell készülnöd, Bill.
Ó, az Istenért, feleli Hodges. Egyetlen egyszer csaptam hókon, amivel megakadályoztam, hogy megölje a sógorát. Arányos erőt alkalmazva sikerült megfékeznem.
De ehhez fegyvert használtál. Egy csapágy golyókkal töltött zoknit, hogy pontos legyek.
Ez igaz. De Belson ezt nem tudja. Háttal volt. A másik pofa pedig jó esetben is félig öntudatlan volt.
Jól van.
Holly ettől függetlenül aggodalmasnak látszik, és ugyanazon a ponton harabdálja a száját, mint amikor Tinával beszélgetett.
Csak nem akarom, hogy bajba keveredj. Ígérd meg, hogy fegyelmezed magad, nem ordítasz, nem hadonászol, vagy...
Holly!
Megfogja a nő vállát gyengéden.
Menj ki, szívj el egy cigarettát. Nyugi! Minden rendben lesz a bíróságon ma délelőtt, és Pete Saubers-szel is délután.
A nő tágra nyílt szemmel néz föl rá.
Megígéred?
Igen.
Jól van, de csak egy fél cigarettát szívok el. Táskájában turkálva indul az ajtó felé. Olyan zsúfolt napeli nézünk.
Gondolom. Még valami mielőtt kimennél?
A nő kérdő tekintettel megfordul.
Gyakrabban kellene mosolyognod. Szép vagy, amikor mosolyogsz.
Holly a haja tövéig elpirul és kisiet, de közben ismét elmosolyodik, ami boldoggá teszi Hodges-t. 14. Morrisnak is zsúfolt napja van, és ez a zsúfoltság jó. Amíg mozog, a kétségek és a félelmek nem furakodhatnak be az agyába. Az is jó, hogy azzal a feltétlen bizonyossággal ébredt, hogy ez az a nap, amikor tényleg farkassá változik. Végzett a Kulturális és Művészeti Központ számítógépes fájrendszerének fódozgatásával, hogy ez a dagadt fasz, a főnöke, viríthasson a saját főnök előtt. Ugyancsak végzett azzal, hogy Alice McFarland kedvenc báránykája legyen. Nincs több égetés, hogy igenis uram és nem uram és háromszoros igenis uram valahányszor McFarland felbukkan. Vége a feltételes szabadlábnak. Amint kezében vannak a Rothstein notteszok, húzza fenébe ebből a pöcegödörvárosból. Nem akar éjszakra Kanadába menni, így marad még 48 állam. Talán Új-Angliába megy. Ki tudja, talán New Hampshire-be. Ott fogja elolvasni a noteszokat. Közel ugyanazokhoz a hegyekhez, amelyeket Rothstein láthatott írás közben. Van ebben valami regényes körív, nem? Igen. És éppen ez a nagyszerű regényeknél, ez a körív. Ahogy a dolgok a végére egyensúlyba kerülnek. Tudnia kellett volna, hogy Rothstein nem hagyja annál a kurva reklámügynökségnél dolgozni Jimmyt, mert abban nincsen körív, csak egy nagy rakás rúdság. Talán a szíve mélyén Morris tudta is ezt. Talán ez tartotta meg annyi éven át az épeszét. Még sose érezte magát ilyen épeszűnek. Amikor ma nem megy dolgozni, a kövér fasz valószínűleg fel fogja hívni McFarlandot. Legalábbis ezt kell tennie abban az esetben, ha Morris magyarázat nélkül nem megy be dolgozni. Ezért hát el kell tűnnie. Lebukik a radar alá. Lemerül a sötétbe. Remek. Sőt, szenzációs. Reggel 8-kor a főutcában felszáll a buszra, elmegy vele odáig, ahol véget ér az alsó főutca, onnan elsétál a Lacemaker Lane-re. Egyetlen sportzakóját és egyetlen nyakkendőjét viseli, ezek elég jók ahhoz, hogy ne legyen feltűnő errefelé, bár még túl korán van ahhoz, hogy bármelyik csili-vili bolt kinyisson. Befordul az Andrew Halliday ritka kiadványok boltja és a vele szomszédos La Bella Flora gyermekbutik közötti sikátorba. Az épületek mögötti kis udvaron három parkolóhely van, kettő a ruhabolté, a harmadik a könyvesbolté. A La Bella Flora parkolójában egy Volvo áll, a másik hely üres. Akár csak az Andrew Hallidaynek fenntartott hely. Így is jó. Morris ugyanolyan fürgén hagyja el az udvart, ahogy jött. Megáll egy vigasztaló pillanatra a könyvesbolt ajtaján lógó, zárva feliratú táblánál, azután visszatér az alsó főutcára, ahol elkap egy belvárosi buszt. Két átszállással később megáll a Véli Plaza bevásárlóközpont előtt, alig két saroknyira a néhai Andrew Halliday otthonától. Megint fürgén szedi a lábát, most nincsen séta. Mint ha tudná, hogy hol van, hován tart, és minden joga meg lenne ahhoz, hogy itt legyen. A Coleridge utca csak nem kihalt, ami nem lepi meg. 8:49 van. Ez a kövér fasz főnöke most néz rá az ő üres asztalára, és füstölögni kezd. A gyerekek iskolában vannak, a dolgozó papik és a dolgozó mamik hajtanak, hogy legyen fedezet a hitelkártyájukra, a postások és karbantartók pedig majd csak 10-től jelennek meg. Ennél jobb időpont már csak a délután álmos közepe lenne, de nem engedheti meg magának, hogy addig várjon. Túl sok helyre kell mennie, és túl sok dolgot kell csinálnia. Ez Morris Bellamy nagy napja. Életében volt egy hosszú-hosszú kitérő, de most már csak nem visszatért a főútra. 15. Nagyjából abban az időben, amikor Morris fölfelé megy a néhai Drew Halliday felhajtóján és meglátja öreg haverjának autóját a garázsban, Tina émelyegni kezd. Alig aludt valamit az éjszaka az idegességtől, hogy mit szól majd Pete ahhoz, hogy befújta. Emésztetlen reggelie úgy nyomja a hasát, mint a kő, és miközben Mrs. Sloane éppen előadja a líjannácskát, Mrs. Sloane sohasem csak felolvas. A kő váratlanul elindul felfelé a torkába a kijárathoz. Fölemeli a kezét. Legalább 5 kilósnak érzi, de nem engedi le, amíg Mrs. Sloane rá nem néz. Tessék, Tina, mi a baj? Bosszúsnak látszik, de Tinát ez nem érdekli. Túl van azon, hogy bármi is érdekelesse.
Rosszul érzem magam, ki kell mennem.
Akkor menj, de siess vissza. Tina kirohan, néhányan vihognak. 13 éves korban egy váratlan látogatás a mellékhelyiségben mindig mulattató, de Tinát túlságosan aggasztja a kifelé igyekvő reggeli ahhoz, hogy szégyenkezzen. Ahogy kiér a folyosóra, futásnak ered, rohan, ahogy bír a folyosó közepén lévő mosdó felé, de a kő gyorsabb. Mielőtt odaérne, meggörnyed, és lehányja a cipőjét. Mr. Haggerty, a gondnok, éppen akkor ér föl a lépcsőn. Meglátja a gyereket, aki tántorogva hátrál a gőzölgő tócsától, ügetni kezd felé. Az övéről lógó szerszámok csilingelnek. Hey, kislány, jól vagy? Tina megtámaszkodik a falon, úgy érzi, hogy a karja gyurmából van. A világ úszik körülötte. Ez részben azért van, mert a görcsös hányás könnyeket csalt a szemébe, de nem csak erről van szó. Kimondhatatlanul bántja, amiért hagyta magát meggyőzni, hogy beszéljen Mr. Hodges-szal. Becsapta Pete-et. Mi lesz, ha sose áll szóba vele többé?
Jól vagyok, mondja. Bocsánat, hogy ezt a...
De nem tudja befejezni a mondatot, mert a lebegés egyre rosszabb. Nem ájul el éppen, de a világ forogni kezd, mintha egy piszkos ablakon át nézne valamit, amiben tulajdonképpen benne van. Lecsúszik a fal mellett, meglepetten nézi, hogyan közeledik zöld harisnyás térde. Ekkor kapja föl Mr. Haggerty, és leviszi az iskola gyengélkedőjébe. 16. Andy kis, zöld Subaruja tökéletesen megfelel Morrisnak. Nem nézik meg, se egyszer, se másszor. Legalább 1000 ilyen szaladgál a környéken. Letolat a felhajtón, elindul a Northside-ra. Fél szemével a rendőröket lesi, és minden sebességkorlátozást betart. Először majdnem olyan, mintha a péntek estét játszaná újra. Ismét megáll a Bellows sugárúti bevásárlóközpontnál, ismét meglátogatja a vasedényt. A szerszámokhoz megy, ahol kiválaszt egy hosszú csavarhúzót, meg egy vésőt. Ezután a zömök téglaépülethez hajt, amely korábban a Börcs utcai szabadidő központ volt, és megint leparkol azon a helyen, amelyre azt írták, a központ dolgozói számára. Ez jó hely, ha az ember rosszban sántikál. Az egyik oldalon rakodó rámpa van, a másikon egy magas sövény. Csak hátulról látható. A baseball pálya és a romlásnak indult kosárlabda pályák felől, de mivel tanítási idő van, ezek kihaltak. Morris oda megy a pince ablakhoz, amelyet már korábban megjegyzett magának, lekuporodik, és a csavarhúzót belenyomja a föntirésbe. Könnyen megy, mert a fa már korhad. A vésővel szélesíti a rést, az ablak zörög a keretében, de nem törik el, mert a git már öreg, így bőven van játék az üvegnek. A lehetőség, hogy az épületet riasztóval szerelték fel, folyamatosan halványul. A vésőt visszacseréli a csavarhúzóra. Keresztül erőlteti a résen, beleakasztja a csappantyúba, s megnyomja. Körülnéz, hogy még mindig nem szúrták-e ki, mert ez valóban jó hely, de fényes nappal betörni, akkor is meglehetősen ijesztő vállalkozás, és senkit sem lát, csak egy varjút egy telefonpóznán. Bedugja a vésőt az ablak alá, olyan mélyre üti be a tenyerével, amennyire csak képes, aztán lenyomja a nyelét. Egy pillanatig semmi sem történik. Azután az ablak nyikorgó kerettel földet szórva felemelkedik. Bingo! Letörli a verejtéket az arcáról, bebámul a székekre, kártyaasztalokra, vacakokkal megtömött karton dobozokra, ellenőrzi, tényleg olyan könnyű-e bemászni és leugrani a földre. De nem most. Addig nem, amíg a legkisebb lehetősége is fennáll annak, hogy valahol villog egy néma riasztó. Visszateszi a szerszámokat a kis zöld Subaruba, és elhajt. 17. Linda Saubers délelőtt éppen felügyel a Northfield elemi iskolában, amikor odajön hozzá Peggy Moran, és közli, hogy a lánya rosszul lett a tőlük 5 kilométerre lévő Dortonban. A gyengélkedőben van, mondja halkan Peggy. Hogy tudom, hányt, azután pár percre elájult.
Istenem, riad meg Linda.
Reggelinél sápat volt, de amikor megkérdeztem, jól van-e, azt felelte, hogy igen. Á, mindig ezt csinálják, forgatja a szemét Peggy. Vagy melodrámáznak, vagy jól vagyok, anyu, hagyjál már élni. Menj érte és vidd haza. Majd én helyettesítelek. Mr. Jablonski már hívott egy segéderőt. Ott egy angyal vagy. Linda összeszedi a könyveit, bedobja őket a táskájába. Valószínűleg a gyomrával van gond, mondja Peggy, és leül Linda helyére. Szerintem elviheted a legközelebbi orvoshoz, de miért dobnál ki 30 dolcsit? Valami vírus járkál itt körbe. Tudom, bolint Linda, ám nem biztos benne.
Ő és Tom lassan, de biztosan ásták ki magukat a két gödörből, a pénzügyekéből és a házasságéból. Egy évvel Tom balesete után veszedelmesen közel kerültek ahhoz, hogy elváljanak. Aztán elkezdtek érkezni a rejtélyes pénzküldemények, ami valóságos csoda volt, és a dolgok lassan megfordultak. Még egyik veremből sem másztak ki teljesen, de Linda hinni kezdi, hogy kijutnak. Miközben a szülők a nyers túlélésre összpontosítottak, és Tomnak természetesen még ott volt pluszban a felgyógyulás kihívása, a gyerekek túl sokáig repültek robotpilótával. Csak most, amikor végre elég helye van ahhoz, hogy lélegzethez jusson és ideje, hogy körülnézzen, érzi határozottan Linda, hogy nincs minden rendben Pittel és Tinával. Jó gyerekek, okos gyerekek, nem is gondolja, hogy bármelyikük beleesett volna a szokásos tinédzser csapdákba, pia, drog, bolti, lopás, szex, de valami mégiscsak van velük, és úgy véli, tudja is, hogy mi az. Van egy olyan érzése, hogy Tom is. Isten mannát küldött a mennyekből, amikor az izraeliták éheztek, de a pénz sokkal prózaibb forrásokból származik. Bankoktól, barátoktól, örökségből, rokonoktól, akik abban a helyzetben vannak, hogy segíthetnek. A rejtélyes pénz egyikből sem jött. Rokonoktól bizonyosan nem. 2010-ben a rokonaik éppen olyan szorult helyzetben voltak, mint Tom és Linda. De a gyerekek is rokonok, nem? Könnyű ezt figyelmen kívül hagyni, mert olyan közel állnak hozzánk, de akkor is ez a helyzet. Az képtelenség, hogy Tinától jöjjön. 9 éves volt, amikor a borítékok érkezni kezdtek, egyébként sem lett volna képes magában tartani a titkot. Viszont Pete, ő zárkozott. Lindának eszébe jut, amit az anyja mondott az akkor még csak 5 éves fiúra. Ennek lakat van a száján. De hogyan juthat egy 13 éves gyerek ennyi pénzhez? Robog a dorton felé, hogy elhozza beteg lányát, és közben arra gondol, sosem tettünk föl egyetlen kérdést sem, azért nem, mert féltünk. Ezt senki sem értheti meg, aki nem ment át a Tommy balesetét követő szörnyű hónapokon, és nem fogok bocsánatot kérni miatta. Volt rá okunk, hogy gyávák legyünk. Nagyon sok. A két legnyomosabb ok ott élt velünk egy fedél alatt, és számítottak ránk, hogy eltartjuk őket. De most ideje megkérdezni, hogy ki tartott el kit. A Pete volt az, és Tina rájött. És ez az, ami felzaklatja? Akkor nem lehetek tovább gyáva. Ki kell nyitnom a szememet? Válaszokra van szükségem.
18. Délelőtt. Hodges a bíróságon van, és angyalian viselkedik. Oli büszke lesz rá. Metsző tömörséggel válaszol a barom bunyós ügyvédjének kérdéseire. Az ügyvéd több alkalmat ad neki, hogy vitatkozzon, és noha ebbe a csapdába néha belesétált nyomozó korában, most kerüli őket. Linda Saubers hazaviszi sápadt, szótlan lányát az iskolából, ad neki egy üveg gyömbérsört, hogy megnyugtassa a gyomrát, aztán ágyba dugja. Most végre kész megkérdezni Tinát, mit tud a rejtélyes pénzről, de addig nem, amíg a kislány nincs jobban. Elég idő lesz rá délután is, szeretné, ha Pete is részt venne a beszélgetésben, amikor hazajön az iskolából. Csak 3-an lesznek, és valószínűleg így a legjobb. Tom és ingatlanos ügyfeleinek csoportja a várostól 80 kilométerrel északra egy irodaházat jár be, amelyet nemrég ürített ki az IBM, 7 óra előtt nem várható. Talán még később jön, ha visszafelé jövet, megállnak valahol vacsorázni. Pitt fizika órán van, és noha a szemét nem veszi le Mr. Nortonról, aki a Higgs bozonról és a CERN svájci nagy hadron ütköztetőjéről áradozik, szeme mögött az esze másút jár. Ismét átfutja a forgatókönyvet a délutáni találkozó előtt, és emlékezteti magát, hogy azért, mert neki van egy forgatókönyve, Halliday még nem fogja ahhoz tartani magát. Halliday már régen benne van az üzletben, nyilván sokszor megkerülte a törvényt. Pete csak egy gyerek, és ezt semmi esetre sem fogja elfelejteni. Óvatosnak kell lennie, be kell kalkulálnia saját tapasztalatlanságát. Minden szót meg kell fontolnia. Mindenekelőtt bátornak kell lennie. Azt mondja Hallidaynek, fél kenyér több a semminél, de ínségben egyetlen karé is több a semminél. 36 karét kínálok. Gondolkodjon el rajta. Azt mondja Hallidaynek, nem leszek senkinek a születésnapi basszása. Ezen is gondolkodjon el. És azt mondja Hallidaynek, ha azt hiszi, hogy blöffölök, akkor csak próbálkozzon, de ha megteszi, akkor mindkettőnk keze üres marad. Arra gondol,
ha nem veszítem el a bátorságomat, ki tudok jönni ebből? Már pedig én kitartok. Ki fogok tartani? Muszáj.
Morris Bellamy a lopott Subaruval két saroknyira parkol le a Bogárszar udvarháztól, majd gyalog megy tovább. Megáll egy turkáló ajtajában, meggyőződik arról, hogy Alice McFarland nincs a közelben, azután a nyomorúságos épülethez lohol, és felkutyagol a 8. emeletre. Ma mindkét lift kifingott, vagyis gyalogolunk. Néhány ruhadarabot haigál az egyik táskába, azután utoljára távozik a szar lakásából. Lefelé menet úgy érzi, hogy a háta ég, és a nyaka merev, mint a vasalódeszka. Két kezében a két táska, mintha 50-50 kilót nyomna. Egyre várja, hogy McFarland a nevét kiáltsa. Kilép egy napvető ponyva alól, és megkérdezi, miért nem dolgozik. Megkérdezi, mi van a táskákban. Ezután közli vele, hogy marsz vissza a börtönbe. Azt hitted, hogy? Pedig dehogy. Nem nyugszik, amíg a Bogárszar udvarház végleg el nem tűnik a szem elől. Tom Sowers keresztül tereli ingatlan ügynökökből álló kis csoportját az IBM üres irodaházán, megmutatja nekik a különlegességeket, és bátorítja őket, fényképezzenek nyugodtan. Mindenkit felpesdít a lehetőség. Estére pokolian fog fájni, műtőben helyreállított lába és csípője, de egyelőre jól érzi magát. Ez a kihalt iroda és üzem nagy üzlet lehet. Az élet végre kezd jobbra fordulni. Jerome beugrik Hodges irodájába, hogy meglepje Holit. A nő felsikolt örömében, amikor meglátja, aztán ijegységében, amikor a fiú felkapja derekánál fogva, és körbe forgatja, ahogy a húgát szokta. Egy órán át, vagy még tovább beszélgetnek, egymás szavába vágva, a nő elmondja, mi a véleménye a Sowers ügyről. Boldog, amiért Jerome komolyan veszi a Moleskine Notesszal kapcsolatos aggodalmait, és még boldogabb, amikor megtudja, hogy a fiú látta a túlkoros osztagot. Ejtik Pete Sowers témáját, és hosszasan dumálnak a filmről, összehasonlítgatják Jonah Hill más szerepeivel. Utána áttérnek különböző számítógépes alkalmazásokra. Andrew Halliday az egyetlen, akinek nincs elfoglaltsága, már nem érdeklik az első kiadások, sem a fiatal pincérek szűk fekete nadrágban. Neki már minden mindegy. Egy megalvadt vértócsa közepén vérszagra gyűlő legyek között alussza örök álmát.